Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Új tárlattal várja a látogatókat a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma, amely az olasz Marasztóné Jakab, az első magyar festőakadémia alapítója életét és korát mutatja be. A kiállításon járunk a műsor első felében.
Az 1846-ban itt Pesten, a mai DeFerenc utcába alapított első magyar festészeti akadémiáján, annak a tanítványi rajzaiból a Kiscelli Múzeum fővárosi képtára gyűjteménye őrzi azt a 80-90 darabot, amiből nagyon sokat kiállítottunk, és azon kívül pedig próbáljuk felvillantani egyrészt kortárs festőket, vagy pedig azokat a fontos festőket, akik az ő akadémiáján tanultak.
Hogyha magyarországi felsőfokú művészképzésről beszélünk, akkor Marasztóné iskolája az egy nagyon fontos stációja ennek, és eleve az az attitűd, ahogy ezt a maga komplexitásával, és nyilvánvalóan avval a reneszánsz hagyománnyal, amit ő Itáliáról és Ferencéből hozott, az nagyon fontos volt, én azt gondolom.
Ezután Vajára indulunk, ahol szintén képziművészeti alkotásokban is gyönyörködhetnek a látogatók a várkastélyban.
Mindig volt egy-egy téma az előző években. Az idén szabadabb volt a témaválasztásuk. Sem a Honvédség, sem a Tamus István tanár úr nem határozta meg, hogy milyen tematikájú alkotások szülessenek. Ezért látunk sok színűt és sok technikával készült munkákat.
Helyben van egy réteg, aki a múzeum baráti köréhez kapcsolódóan és a múzeumot gyakran látogatják, illetve intézményi szinten is vannak események, de azért szerintem mindenütt a legnevezetességeket a helyi lakosok kevésbé ismerik és nem látogatják, amely megszokottá válik már ez a mindennapokban. Annak örülünk, hogyha az ide látogatók jó hírünket viszik, és ezen dolgozunk, hogy az itteni események ezt szolgálják.
Végül a régészeti közösségek találkozójáról lesz szó, amelyet immár 6. alkalommal rendeznek meg Szigetújfaluban.
Mindenkit szívesen látunk. Van a rendezvénynek egy Facebook oldala, a Szigetzugi Dunanapokat érdemes figyelni, ott folyamatosan rakjuk ki az egyes programoknak a plakátjait, a részleteket, hogy mi mikor lesz, ugye még szervezzük, hogy melyik előadások lesznek délelőtt, délután. Érdemes akár az egész napot kint tölteni, lehet ott ebédelni, ha valaki kerékpárt hoz, akkor túrázhat is a környéken, úgyhogy szabadon látogatható, és nem csak előadások lesznek.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is. Az egy olasz Pesten című kiállításról még a berendezés alatt beszélgettem Farbaki Péter művészettörténésszel, a Budapesti Történeti Múzeum főmuzeológusával, a tárlat egyik kurátorával, és Albert Ádám képzőművésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanárával, a kiállítás egyik látványtervezőjével.
A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában vagyunk, a Budavári Palota épületébe, ahol a földszinti időszaki kiállító térbe készítettünk elő 2019 óta egy kiállítást, ami most 5 hónapig lesz nyitva. A földszinti kiállító térben Marasztóné Jakab, vagy ahogy eredetileg hívták őt, Giacomo Marasztóné, aki egy velencei születésű festő, ott tanult a Velencei Képzőművészeti Akadémián, ott házasodik meg a 19. század 30-as éveiben, majd pedig, miután a velencei állam akkor a Habsburg Birodalom része volt, felkerekedett, és úgy gondolta, hogy túl sok művész él már Itáliában, próbáljunk szerencsét Ausztriában, vagy netán Magyarországon, úgyhogy először Ausztriában vándorolt egy kicsit, tudjuk, hogy például Klagenfurtban, meg Bécsbe is élt, és elképzelhető, hogy a Bécstől délre lévő bádeni fürdőben találkozott József Nádorral, mind a ketten szerepelnek a fürdőnév sorba, és akkor állítólag József Nádor szólt neki, hogy hát jöjjön Magyarországra, itt parlagon hever egy ország, amelyik most van fejlődőben, úgyhogy ő 1833-ban letelepedik Pozsonyban először, ami azért érdekes, mert ugye az országgyűlés helyszíne, ott fordul meg sok arisztokrata, ott tudott sok megbízóra szert tenni, majd pedig 3 év múlva 1836-ban pedig átköltözött Pestre, az ország akkori kulturális és gazdasági fővárosába.
Ugye, ami ekkor, a 19. század 30-as éveiben csak úgy szippantotta magában mindenhonnan az embereket, tehát nem csoda, hogy Marasztónéból is nagyon hamar magyar lett.
Így van, és igazából utána is ő járkált, akár Bécsbe is visszament, meg Pozsonyba is, sőt tudjuk, hogy Erdélybe is, az erdélyi országgyűlés színhelyén is volt Kolozsvárott, és közben még elkezdte a daguerrotípia fényképezést is, mert avval tulajdonképpen olcsó áron lehetett tömegtermékeket előállítani. Úgyhogy ezt is csinálta emellett. Azt tudjuk, hogy a kirakodó téren volt a Nálkóházban a fényképészet műterme. Ezeket hirdette Pozsonyba is, meg a pesti újságokba is hirdette.
Sajnos ugye a daguerrotípiájából gyakorlatilag szinte semmi nem maradt fönn, egyetlen példány kivételével, viszont festmény az rengeteg fennmaradt. Összesen hányat mutatnak be itt?
Összesen 240 mű van, de ez nem mind marasztóni, hanem az 1846-ban itt Pesten, a mai De====================================================================================================================================ității tanítványi rajzaiból a Kiscelli Múzeum fővárosi képtára gyűjteménye őrzi azt a 80-90 darabot, amiből nagyon sokat kiállítottunk, és azon kívül pedig próbáljuk felvillantani egyrészt kortárs festőket, akár osztrákot, akár a mesterét, Natalia Schiavonit, vagy pedig azokat a fontos festőket, akik az ő akadémiáján tanultak, elég csak kiemelni például Lotz Károly nevét, és az ő művük zárja a kiállítást. Tehát nem minden mű marasztóni akabé, még olyan is van, ami a gyerekeié, de az akadémia is fontos.
Ez az akadémiai képzés, ami itt folyt Pesten a 19. század 40-es, 50-es éveiben. Ez mai szemmel mennyire tekinthető korszerűnek?
Én azt gondolom, hogy az a reneszánsztól eredeztetett képzési modell, amit végülis Marasztón is alkalmazott, és tulajdonképpen egyébként azt gondolom, hogy a mai napig, ahol figurális rajzi képzés vagy plasztikai képzés is folyik, az végül is, hogy mondjam, kortárs volt. Tehát az ő lajstromában szereplő oktatási segédeszközök, műtárgyak, műtárgymásolatok végülis megteremtették azt a szellemi és gyakorlati kontextust is, ahol gyakorlatilag a növendékek meg tudták tanulni azt a praktikus tevékenységet, ami a háromdimenziós látványnak a két dimenzióba történő transzponálását jelentette, ehhez meg volt minden eszköz. Én azt gondolom, hogy akkor Magyarországon ez a legmodernebb csúcsoktatási intézmény lehetett. Ráadásul a helyzet az is volt, hogy ha Magyarországon valaki szeretett volna magasabb fokon művészetet tanulni, csinálást tanulni, akkor annak a legközelebbi pont az még mindig Bécs volt. Tehát egy nagyon fontos dolog is volt, hogy ez az akadémia létrejött.
Ahogy elnéztem itt a rajzokat, hát tulajdonképpen egymást másolták, pontosabban a modern rajzot másolták a hallgatói.
Hát igazából ennek egy nagyon, mondom, a reneszánsztól kezdve egy többé-kevésbé hát kötöttnek mondható struktúrája volt. Az első lépését jelentette az úgynevezett mintalapoknak a másolása, amik vagy ilyen mesterművek, korábban az adott műhelyt vezető művésznek a rajzai jelentették ezt, később, amikor a sokszorosított grafikai eljárások fejlődésével létre tudtak hozni olyan grafikai albumokat, mappákat, amelyek egyrészt többé-kevésbé reprodukcióként, vagy olyan rajzokat is tartalmaztak, amelyek a tanulási célt tudtak szolgálni, tehát mintalapokat másoltak. A mintalapok másolását követte a gipsz, hát vagy műtárgymásolat, vagy különböző célirányosan előállított gipsz modellek másolása, és aztán a harmadik lépcsőfok volt az, amikor élő modellt lehetett rajzolni. És az ehhez szükséges eszközöknek egy jelentős része egyrészt visszafejthető a rajzokból, tehát hogy mit rajzoltak, illetve hát van több olyan intézmény, amelynek a jogelődje, ha nem is tűpontosan, évpontosan mondjuk a 19. század közepe, de nagyjából fel tudja vázolni azt a világot, amiben ez a rajzi képzés zajlott.
Közben sétálunk itt a kiállításban, és ugyan tudom, hogy nem minden festmény marasztóni, ami itt van, de az ő képei között is nagyon nagy különbségek vannak. Akár még a technikájukat tekintve is, meg a minőségük tekintetében. Ez miért van? Egyik képre több ideje volt, a másikra kevesebb?
Ugye ő elsősorban portréfestő volt. Tehát nyilván az számított, hogy az illető mennyire jelentős személyiség, mennyit fizet a képért, mennyi időt tud ráfordítani. A modelljei között nem mindenkit tudunk azonosítani, de a korabeli fontosabb politikai szereplők, országgyűlési képviselők, gyártulajdonosok épp úgy szerepelnek, mint például 1849-ben, 50-ben Ferenc Józsefet is többször megfestette. És amiről szerintem sokkal kevésbé tud a nagy közönség, az az, hogy templomokban is egyházi művei vannak. Így például a Tabáni-Plébánia templomba belelőtt Henci, vagy pedig a magyarok, nem tudom, szóval megsérült a főoltárképe, meg még egy mellékoltárkép, és 1850-ben fest két oltárképet a Tabáni-Plébánia templomba, ami ma is áll, tehát azt lehet is látni. Illetve ott látunk egy érdekes képet, Krisztus és a szamáriai asszony. Ez a Sopron melletti Harkai evangélikus templom rendelte meg tőle. Ez a szószék oltárnak az oltárképe, és volt olyan kedves az evangélikus evangelikus egyház község harkán, hogy kölcsönözték a kiállításra ezt a képet.
Hamarosan folytatjuk a Marasztóni Jakab munkásságát bemutató kiállításon készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.